Mondjuk textus munkat hallgassuk meg, olvassuk együtt, akinek nem okoz gondot, azt fennállva hallgassa. Máté Evangélium 5. rész, 43-tól 48. verség. Hallottátok, hogy megmondatod, szeretsz fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt az igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiai köszöntitek, mennyivel tettek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik a fogányok is. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes.
Ma reggel egy Facebook bejegyzést olvastam, nem szokáltam, de valahogy most rávetődött a tekintetem a Horváth Aladár által bejegyzett képekkel illusztrált idilli képre. Mérán a falu szélen, a cigánysoron, Erdélyben talált egy olyan intelligens, tisztes szegénységben élő, békességes légkör, amely példaként állít elénk hosszú-hosszú leírással. Bár egy máshol is meg lehetne. Vagy itthon is. Így élnének a mi roma testvéreink. Nem állottam meg, hogy ne írjak, ne válaszoljak, vagy ne tegyem hozzá magam bizonyságát, hogy bizony nem csupán ott, és nem csupán mélyen vannak megbékélt, életükkel megbékélt, tisztes szegénységben, vagy békességben élő, elégedett, idős emberek, 80, 85, 90 éves emberek ebben a népcsoportban, ez egy nagyon nagy dolog, ugye tudjuk jó, hanem itthon is. És olyan jó dolog, nem értem oda az a településeket, hogy vannak nálunk olyan gyülekezetek, emberek, közösségek, családok, akik hasonló békességben élnek, mint ott Mérán azok az emberek. Hiszem, hogy Arzó Zsoltán, hiszem, hogy Kisvasszaron, hiszem, hogy Abonyban, ahol csak ismerjük ezeket a testvéreket, megelégedettségben, békességben, gyarakodásban élik az életüket. Áldjon meg benneteket az Úristen, bárhol is vagytok. Hiszem, hogy ez nem csupán egy kivétel, hanem Istennek csodálatos munkája. És ha ma, amikor annyi minden nyomott bennünket ebben a nagy világban, és gyűlölkedésre tanítanak tulajdonképpen, és usztítás folyik. Olyan jó dolog arra gondolni, hogy vannak szívek, életek, családok, közösségek, ahol van békesség, van megelégedettség, van kiegyensúlyozottság, és van szeretet. Na, ma erről a szeretetről szeretnék szólni, hiszen a hegyi beszédnek ezen fejezetében Jézus újra fogalmazza új nyomatékot arra törvénynek. Újra értelmezi a 10 parancsolatot is. És ez, mint egy összefoglalás, ként többször is elhangzik, annak ellenére, hogy mi az új szövetségnek az összefüggésében ismerjük talán csak igazán azt a második parancsolatot, hogy fele barátodat, mint saját magadat, de maga Jézus is egy új normaként állítja elénk, amikor a lábmosás története után az utolsó vacsoránál azt mondja, hogy én új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És a norma, ami nagyon magas módon lett beállítva, amit Jézus talán az újnak nevez, az az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És Jézus az életét adja a fele barátai helyett. Jézus életét adja érettünk. Válságú sokakért. És ez az új talán, amit hozzá lehet tenni, nem maga a szöveg, hanem az a tartalom, amit Jézus mögé él, ahogy az ő életében ezt komolyan veszi. És mindannyiunk számára elérhetővé. Olyan jó lenne, hogyha ez a szeretet, békesség, megelégedettség lehetne a jellemző. De sajnos mi nagyon sokszor ószövetségi módon élünk és gondolkodunk. Valahogy az a régi természetünk kerekedik felül. Ez pedig az a régi törvény, amire Jézus gondolhatott még emellett, hiszen ott a szakaszban, ami a Mózes harmadik könyvének 19. részében előttünk áll, nincs ott, hogy gyűlöld az ellenséget. Hanem a következők állnak magamnak így ki, jegyzeteltem, hosszan sorolja a törvény értelmezője azt, hogy mit is jelentene, hogy szeresd az urat és szeresd a fele barátod. Részletezik. Senki meg ne csalja a fele barátod. Ne lopjon, ne hazudjon. Ne esküdjetek hamisan. Fogadkozva, hogy bizonyára így volt, de nem úgy van, és nem úgy volt. Ne rabolj, és ne zarolj, mondja a Mózes harmadik könyvében a törvény értelmezése. A fogyatékait ne használd ki, ne csap be a vakot, ne beszélj a siket mögött róla. Nagyon részletesen kiírva és leírva olvashatjuk ezeket. Igazságosan ítél. Légy egyenes. A gondolataidban is. Ne terjed rágalmakat. Bizony vannak itt bűnbánatra való dolgaink. Azt gondolom. És valóban be kell látni, hogy sokszor a szánk előbbre futott, mint a gondolat, vagy mint a szívünk, meg szabad lett volna ezt tenni. Bocsásson meg az Úr, és bocsássa meg, bocsássatok meg egymásnak. Ne legyünk bosszú álló, és haragot ne tarts. Nagyon részletetek ezek, hanem szeresd a fele barátodat, mint saját magadat. Olvassuk ott a Mózes harmadik könyvében is. Tehát, amit Jézus mögé gondolhat, hogy gyűlöld az ellenséget, az a régi törvény szerinti számadás és ítélet, az, amikor szemed szemért és fogad fogért kellett végrehajtani a törvény ítéletét. Ez az emberi természet és a test szerinti ítélkezés. Ugye gondolva még a középkorban is ugye történtek olyan események, amikor a lopást kellett megakadályozni, hogy ugye tudjuk jól, voltak nekünk is olyan királyaink, akik bevezették, hogy azt a kezet, amivel elkövették a bűnt, azt meg kell szonkítani, azt a kar. Kemény törvények ezek. És valahol a tesznek a törvényei, a tesznek a szigora, annak a számunkérése, mert megérdemli, mert ezt érdemli. Ehelyett Jézus azt mondja, a régieknek megmondatod, hogy szeret felekarátod a gyűrőd ellenségedet, én azt mondom nektek, hogy, és most jön a másik felsorolás. Hogy ezt az állatot, nem? Valami egészen más perspektívába, egy egészen más összefüggésbe helyeződünk mindannyian. A bosszú, a neheztelés, a haragnak a következményei nem kell elviselni. Nem kell ennek nyomása alatt élni, mint ahogy mi drága egyik testvérünk a Kaposvetői Intézetben mondta, többször idéztem már, hogy én nem kötözöm meg magam a haragra. Meg vagy, fel vagy oldva, szabad vagy. Mint a tisztel imádkozás után kijött a szobájából. Nem haragszom, fel vagy oldva. Nem akarom magam megkötözni. Mert Jézus azt mondja, hogy ha amit ti ez a földön megköttök, az mennybe is kötve lesz, és amit itt megengedtek, elengedtek, feloldottok, az a mennybe is oldva lesz. Valami csodálatos hatalom adatik az Isten gyermekeinek, most előre szaladok, a megváltott embernek, a keresztény embernek, valami különös föloldottság, a harag, a neheztelés, a bosszú következményei nem fogják terhelni. Hanem válasz a szeretetet. Valaki fogalmazott a Veritas Bibliának a magyarázatában, hát ez Barany József lehetett, a legkönnyebb dolog a bosszú, és azon gondolkozni, hogy hogy lehetne számon kérni, vagy visszautasítani, vagy megbüntetni azt, akire haragszunk. És úgy folytatja, a kereszténynek lehetősége nyílik egy döntésre. Bosszút állsz, vagy szeretetet gyakorolsz. Isten gyermekeinek, a keresztény embernek, a hívő embernek adatik ez a lehetőség. Bosszút állsz, vagy szeretetet gyakorolsz. Ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség. Nem ember, még egyszer mondom, nem az emberi régi természetnek megfelelő magatartás. Van egy magyar mondásunk is, nem akarom elfelejteni. Békül a magyar, tettenek tudni, hogy folytatódik? De nem felejt. Békül a magyar, de nem felejt. Valahol valami még ott van. Ott a tüske, így van. A keserűségnek a gyökere, talán, ahogy ha ezt biblikusan akarnánk mondani, a zsidókhoz írt levélbe olvassuk, amelyet, ha nem tépünk ki gyökerettől, akkor az a gyökér újra fölnél. Most nagyon időszerű, ugye mindannyian látjuk, és talán ha egy parlagfüvet találunk, akkor nem letörjük, vagy csak a tetejét szüntetjük meg, hanem lehetőleg, ugye mindannyian a portánkon ezt igyekszünk, akkor kihúzzuk gyökeresztől. Mert ezt, hogyha letörjük, akkor néhány hét múlva, egy-két hét múlva már hozza a magokat. Egészen érte a pollent, egészen kicsi korban. Ugye ismeri? Felnőtt. És nem lehet írtani. És tönkretesz életeket, és tönkretesz dolgokat. Ilyen a keserűség, a neheztelés, a bosszú, a harag. A bosszú helyett szeretet, mondja Jézus.
De hát parancsra lehet szeretni,
szokták mondani, ugye?
Hát parancsra nem lehet.
Jézus meg is azt mondja, hogy én új parancsolatot adok nektek. Nagyon érdekes, hogy mégis elmondja. Nem lehet szeretni parancsra, de Jézus azért elmondja, hogy ez valamilyen új norma, erről később szerettem volna beszélni. De ez az új norma, ez mindig ott követelő módon jelen van. Ha te szeretve lettél, akkor neked is kötelességed, hogy szeret. Ugyanezt a szeretetet, amit kaptál, azt add tovább. Azt add tovább, mert kaptad. És ha kaptad, akkor az a szolgálat. Azt tovább kell adni. Valami csodálatos dolog akkor ez a döntés, ez a lehetőség a döntésre. És itt a felsorolás. Az új törvény meghatározás. Egy pozitív meghatározás. Ne az, hogy ne tedd, hanem hogy mit tegyél? Hogyan tegyél? Hogyan is állj helyet? Áld az átkozódót, tégy jót a gyűlölködővel, imádkozz az üldözőkért. Hát nem egyszerű. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, amikor a szeretet parancsra ilyetén fejtődik meg, vagy nyílik ki a számunkra, hogy itt valami nagyon nehéz feladatokat kapunk. Szeresd az ellenségedet. Hogy olvassak ehhez a Korintusi első levél 13. részéből néhány verset. Ugye jól tudjuk, hogy ez a szeretet himnusza, ahogy ez az apostol elénk tárja a 4. verstől. A szeretet türelme, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Minden elfedez, minden hisz, minden remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Azt hiszem, hogy ezek azok a hatalmas kritériumok, amelyek az az életünkről nehéz megvalósítani. Egyszer egy konferencián jártam, tudományos konferencia volt, a Magyarországon élő összes vallás és egyházak képviseltették magukat, kezdve a muhammedános buddhistákon keresztül a ortodoxia és a katolicizmus és református és evangélikus és baptista és pünkösdi adventista és mi is közöttük. Mindannyian kaptunk ezen a konferencián, mert az antidiszkriminációs konferencia volt, kaptunk 10 percet. Mindannyian fölkészültünk a saját gondolatainkkal, amit összetudtunk ebben az összefüggésben állítani, hogy hogyan is nem kellene gyűlölködni, vagy mi az, ami bennünket ebben a gondolatkörben megtart. És elmondom, hogy a pünkösdi egyház teológiának a rektora volt ott, mindannyiunkat megdöbbentett, meg kell, hogy mondjam, amikor kiment, és a tudományos fejtegetés helyett, törvényekre és egyébre való hivatkozás helyett felolvasta a szeretet himnuszát. Semmi más, csak ez. Csak ez. Utána fölálltak egymás után a katolikus főpapok, teológiai tanárok, meg mások is, és mindenki elmondta, hogy ezt a bátorságot, ahogy ide most kiállt ön, és elmondta ezt nekünk, ezt nem fogjuk elfelejteni. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, az, amit itt elhangzik. Ez nem a mi normánk. Ez az isteni norma. És ahhoz, amihez alkalmazkodnunk kell, mi olyan alulról se tudjuk ezt a normát megütni. De ez az, amit elvárna tőlünk az Úr. Vagy áld az átkozódót. Ha emlékszünk, a római levélben Pál apostol tulajdonképpen a példabeszédeket idézi, és ott az élő parázsról van szó, hogy ne átkozód, átkozz az átkozót, hanem áld. Mert amikor ezt teszed, akkor a lelki ismeretét mozdítod meg. Valami egészen más vágányra helyezed a kapcsolatot. És valami egészen másképpen kezd. Hát ez megint nem a mi emberi igyekezetünk, és a magunk itt csak szemünket lehúnyva és szégyelve, ami nyomorúságunkat tudunk erről beszélni. De olyan nagy dolog lenne, azt a Jézusi kritériumot megérteni, ahogy itt beszél hozzánk, kezd el áldani a környezetet. Ez sokkal nagyobb erő a szeretetnek, sokkal nagyobb hatalma, mint bármi más számunkérő büntetés, vagy bármi, mert a szeretet hatalom. Valami olyan, amire a világ vár, de nem tudja, hogy mire vár. És gyűlölködésre utítanak. És ellenségeskedés gerjesztenek. És sokszor mi is részesei vagyunk ennek. Áll! Kezdj el áldani! Tégy jót a gyűlölködőnkhez. Na, hát ez egy új magatartásforma. Vannak ugye ma már olyan emberek, akik egyetemi szinten foglalkoznak a magatartás tudománya. Biztos tetszenek ismerni ezeket a nagy tudású embereket. Megmondom őszintén, amikor hallgattam őket, én magam is elcsodálkoztam, hogy hogyan is lehet. Nem tudom, emlékeznek-e Móka Mikire. Bocsánat, hogy ezt előadom. Tudják ki ő? A Levente Péter. Nem, ugye ismerős ez a dolog. Ő magatartáskutató egyébként, hagyd mondjam el. Tehát amikor őt hallgattam, amit a háttér, az egésznek a hátteréről, amiért ő mindezt teszi és csinálja, akkor úgy megdöbbentem, hogy ő tudatosan vállalja azt, hogy nagyon sokszor a humorra old fel. És ez egészen más színre dolgokat. A gyűlölködővel szemben jót tenni. Valami ilyesmit is jelenthet, nem? Valami egészen más összefüggésbe helyezni a másik embert. Egy új magatartás formát gyakorolni. Imádkozz a üldözőkért. Hát ebben Jézus komoly példát adott nekünk. És aztán olyan fontos dolog, hogy ne felejtsük el, hogy a hét szó közül az egyik a kereszten elhangzó, az éppen az életünk való imádság volt. Atyám, mert nem csak azokért imádkozott, akik ott voltak a kereszt alatt, akik megfeszítették, vagy csúfolták, vagy gúnyolták őt, vagy akik megverték, vagy leköpték, vagy bármit csináltak. Nem csak azokért, hanem mindannyiunkért imádkozott. Mindannyiunkért imádkozott. Mert nem tudják, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják. És érted és érteni imádkozott a Jézus. És István ezen a megkövetésének utolsó pillanatában ugyanezzel a Jézusi lelkülettel tudott ott állni, ugye az első Máté Istvánra gondolok. Vértan Ura, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
imádkozni az estét. És itt nyugodtan lehetne beszélni az üldözőkről. Ha sok időnk lenne, akkor sok mondani valóm lenne, de engedjétek meg, hogy a végét csak nagyon rövid leszek, de egy történetet nem terveztem, de hagyd mondjak el. Leírtam a Facebookon is 2-3 mondatban, vagy egy zsidó fiúval találkoztam a stadion koncert alatt, mi nagyon érdekes közösséget is gyakoroltunk közben, és ez messiás hívő zsidó, Sábetesről, ott volt közöttünk, és oda ment a Dani bácsihoz, a Szabó Dani bácsihoz, és elkezdte ölelgetni. Én az ő családja miatt élek. A háború alatt helyésre már Miskolcon az ő édesapja volt az, akinek a felesége, Dani bácsi édesanyja, aki nagyon jó beszélt németül, német tisztek a parókián szállásolták el magukat. Nem tudták, hogy a hátul a színbe pedig 3-4 zsidó család van. Úgyhogy azt mondja, hogy a oltalom most az Isten a német tisztek jelenlétében biztosította a zsidó családoknak. Nem folytatom tovább, a lényeg a következő. Ez a fiú bemutatkozott, már korábban is volt vele kapcsolatom nekem is, de bemutatkozott, oda ment Dani bácsihoz és elmondta. Az én nagymamámat és nagyapámat Dani bácsi szülei mentették meg. Én ezért élek. Hát, milyen is volt a koncert alatt? Valami csodálatos dolog, ugye? Imádkozott üldözőkért. Azok, akik bántanak, akik nehezen, mert akiket nehezen viselte, mert Isten még rajtuk keresztül is tud oltalmat biztosítani, megőrizteti, vagy új távlatokat hiszni. És valami csodálatos dolog az, ahogy az Isten dolgozik, ahogy viszi előre az ügyét. Legyetek Isten gyermeke, és ez volt az utolsó gondolatom, ugye, mert hogyha csak annyit tettek, azt szeretitek, akik titeket szeretek, akkor a vámszedő, én nem vagytok különbek. A vámszedő az a kategória, az erkölcsi bűnösnek a kategóriája a Bibliában. Akkor nem vagytok tulajdonképpen semmivel mások, de ti legyetek az Isten gyermekek. Pál apostol az Efézusi levél 5. részének a első, második versében most nem keresem ki, de úgy kezdni, legyetek az Istennek követői. Az Istennek, ne az én követői, ne csupán Krisztusai, hanem az Istennek a követői. És tulajdonképpen az apostol ott az Efézusi levélben nem másról beszél, mint arról, amiről itt Jézus is szól a hegyi beszédben, ti legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok. A mindenséghez mérd magad, mondja a költő, ugye? A mindenséghez. Nem másokhoz, nem összehasonlításokhoz, hanem legyen előtted az Isten. Lásd, hogy ő mit tesz és mit tesz. Legyetek olyanok, mint ő. Kicsoda ez az élő Isten, ami számunkra. Ezek az új krisztusi normák. Ezek azok, amelyek mentén életes keresztény életet lehet élni, hatásosat, és csak így tud ő bennünk munkálkodni.